Jerihó lakosairól volt szó, Jerihó lakosainak volt 6 olyan szokás, amit megemlített a Misna. Ebből 3 olyan szokás volt, amely hát ugyan nem volt teljesen kóser, nem egyezett a rabbik elképzelésével, de nem emelték fel a szavukat a rabbik ezekkel a szokásokkal szemben. Volt viszont 3 olyan szokásuk, amelyek annyira kiestek az elvárt szokás rendszerből, és a rabbiknak annyira nem tetszett, hogy föl is emelték a szavukat ellene. És ezek között volt az a szokás, hogy peát hagytak a zöldségből is. Ugye a peá az a termés széle, amit a termőföldön a sarokban meg kellett hagyni. Ugye a szegények ezt le tudják szedni, és legyen mit fogyasztaniuk. A peát viszont a zöldségből nem volt kötelező meghagyni. Azt gondolhatnánk, hogy jó, hát nem kötelező, de hát valaki mégiscsak meg akarja hagyni, akkor váljék egészségére, hát csak annál jobb. A probléma viszont az volt, hogy a peát, hogyha meghagyjuk a zöldséget, és azt egy szegény onnan elveszi, akkor abban a tudatban lesz, hogy ez valóban peá, nem fog belőle tizedet adni. Ugyanis az az előírás, hogy az adományként kapott, a Tóra által kötelezett adók részeként, adományként kapott termésből nem kell tizedet adni a levitáknak. Itt viszont egy olyan adományról van szó, ami nem a Tóra által kötelezett adomány, hanem valaki úgy döntött, hogy ezt még odaadja a szegényeknek, és ez sok félreértéshez vezet, és ezért nem örültek annak, hogy ebből részesül, vagy ilyen módon a PA kötelezettségébe bevonták a zöldségeket is, annak ellenére, hogy ez nem lett volna kötelező. Most, hogy pontosan milyen zöldségről volt szó, és hogy egyáltalán miért gondolták Jerihó lakosai, hogy ez jó, hogyha így járnak el, ezzel fejeztük be a tegnap esti tanulást, és arra jutottunk, hogy itt egy különleges fehérrépáról, vagy tarlórépáról van szó, amiről azt is megtudtuk különben, hogy az nem ugyanaz, mint a retek. És a fehérrépát, vagy tarlórépát, azt tulajdonképpen zöldségként is lehet enni, de kiszárították, és a kiszárított répa fejet azt a leveleivel együtt szárították ki, és ez volt a kérdés, hogy akkor ez most zöldség, vagy nem zöldség. Nos, ennek a folytatása következik most, azt mondjuk az 56-os lap alján, tanora bonom, bari sajna, hogy noisztin pea le lefeszfeli krúv, mi volt az a zöldség, amiből peát hagytak Jerihó lakói? A Brájtában azt tanuljuk, hogy kezdetben peát hagytak a tarlórépának és a káposztának. Mindenki jöjjszé, mert afla kaflut. Mindenki azt jelenti, ez hozzátette, hogy bizony még a póréhagymából is hagytak peát. Tehát ez a két fajtához, a tarlórépához és a káposztához ő még hozzátette, hogy szerintem még a póréhagyma is ide tartozott. Tánja, ide van egy másik brájta, ahol nem egészen így maradt fönn ez a feljegyzés. Hajú noisznim peal le lefesz fel a kaflot. Ez szerint a brájta szerint a lefesz és a kaflot, vagyis a tarlórépa és a pórihagyma volt az, aminek a széléből peát hagytak. Repsimen noimér áflökrúv, és erre Repsimen azt mondta, hogy nem, ez valójában még a káposztával is így jártak el. Akkor most összesen úgy tűnik, mintha 3 vélemény lenne. Egy vélemény, amely szerint fehérrépa és káposzta, egy másik vélemény szerint fehérrépa és pórihagyma, és a harmadik vélemény, ami Jossz és Rav Simon, akik szerint fehérrépa, pórihagyma és káposzta egyaránt része volt azoknak a zöldségeknek, amelyekből peát hagytak. Némat laszat na havo, mert azt mondja a Talmud, akkor ezek szerint vegyük úgy, hogy 3 Tána, 3 bölcs is van itt, akik 3 különböző véleménye vannak, hogy mi volt az a zöldség, amit meghagytak. Azt mondja erre a Talmud, löj, nem volt, nincs itt 3 vélemény, hanem valójában 2 vélemény van. Tréta Naihába, 2 vélemény, vagy Tána Kámad Rabbi Simon, és a Rabbi Simon első véleménye, ami szerint, tehát a Rabbi Simon nem első véleménye, hanem a Rabbi Simon véleményét megelőző első vélemény, az a brájta, amiben van egy első vélemény, és Rabbi Simon, tehát a második brájtánk első véleménye, az ugyanaz, mint Rabbi Yossi, aki ezek szerint, az első brájtában, aki ezek szerint nem a fehérrépához és a káposztához teszi hozzá a póréhagymát, hanem a káposztát cseréli le a pórihagymával. Így, de a Jossi az tulajdonképpen a második brájtának az első véleménye. Mert Tána Kámad Rabbi Jossi, Hájnő Rabbi Simon, és ugyanígy fordítva, az első vélemény, ami megelőzi Rabbi Jossi álláspontját az első brájtában, aki szerint fehérrépa és káposzta az, ami ez a zöldség volt, amit meghagytak Tának, ez tulajdonképpen nem más, mint Rabbi Simon, és Rabbi Simon is, amikor azt mondja, hogy a káposztát is meghagyták, az nem úgy érti, hogy a fehérrépát, a pórihagymát és a káposztát, hanem a pórihagyma helyett mondja a káposztát. Mert azt mondja a Talmud, my af, akkor mit jelent az, hogy a káposztát is, ami úgy tűnik, mintha hozzátenne az előzőkhöz, és nem pedig helyettesíteni az előzőket. Mert azt mondja a Talmud, akamaisa, az elsőre vonatkozik ez. Tehát a felsorolásban mondjuk, hogyha az van, hogy fehérrépa a káposzta, és Rabbi Jossi az azt mondja, hogy és a pórihagyma is, akkor az nem a fehérrépa és a káposztához jön hozzám, csak a fehérrépához. Ugyanígy Rabbi Simonnál, amikor azt mondja a brájta, hogy fehérrépa és pórihagyma, és Rabbi Simon ezt hozzáteszi, és a káposzta is, akkor ezt úgy kell érteni, hogy a káposzta helyettesíti a pórihagymát, és nem, és az is az a fehérrépához teszi hozzá, és nem pedig mind a kettő elsőhöz. Oké, hogyha már erről van szó, akkor a Talmud még említ egy-két történetet, ahol a zöldségből meghagytak peát, nem úgy, ahogy az elő van írva. Tanúra banon ben bohájon noszán peol le jarak. Ben bohájon hagyott a zöldségből is peát, peáadományt. Ba avimu canna nim sajutanim jarak. Megérkezett az apja, aki nála valószínűleg egy tanultabb és egy jámborabb ember volt, és látta, hogy a fia micsoda mutatságot követett el, és hogy a szegények már fölpakolták a föld szélén összeszedhető zöldségeket. Mindjárt persze, hogy innen is már a kert, veteményes kert bejáratánál vannak. Amar lahem, bnájas lichumál léhem, van innen észre lehem ki flájbe ma uszar. Erre megszólította őket, és azt mondta nekik, gyermekeim, dobjátok le itt a zöldséget, én adok nektek olyan tiszta zöldséget, amelyből már a tized le lett adva. Már oda lett adományozva. És nem azért teszem ezt, mert fukar vagyok veletek, és nem szeretném, hogy elvigyétek a zöldséget, hanem csak azért, mert a bölcsenek azt tanították, hogy a zöldségből nem kell peát adni. Most ugye, ha a zöldségből nem kell peát adni, ahogy az előbb is tanultuk, akkor az a probléma, hogy ha nem kell belőle peát adni, és azt mégis elviszik, akkor abból tizedet kellene adniuk. Tehát tulajdonképpen a szegények rosszabbul jártak, mert azt a zöldség, amit elvittek, ha ő ad nekik ugyanennyi zöldséget, ami már le lett tizedelve, akkor egy 10%-kal több lesz a végén az övéjük, és ha viszont hagyja, hogy elvigyék a szegények az összegyűjtött zöldséget, akkor abból vagy le kell adniuk a tizedet, vagy ha nem adják le a tizedet, akkor bűnbe esnek, hogy nem megtizedelt gyümölcsöt fognak fogyasztani. Lama léle meimre leju lajmipne se inicare. Azt kérdezi a Talmud, hogyha megnézzük ezt a kis történetet, miért kell, hogy hozzátegye azt, hogy nem azért mondom én nektek ezt, mert fukar lennétke veletek. Mert nem akarta őket megbántani, nem akarta, hogy egy kicsit is rosszul érezzék magukat, hogy amikor valaki szegény, és rászorul ilyen jellegű adományokra, ilyen jellegű segítségre, akkor nagyon érzékeny. És ha valaki azt mondja, hogy hagyd itt, ne vidd el! Még akkor is, ha hozzáteszi, hogy ad neki mást, akkor is érdemes kellő érzékenységgel ezt mondani, nehogy az illető megbántódjon, és ő is így járt el, nagyon helyesen és nagyon körültekintően. Ha már erről az adakozásról, adományról, az adománnyal való eljárásról és a különböző szokásokról van szó, egy érdekes szokást fog a Talmud most említeni a szentéből. Tanulában a beri sajna hajú Manichin kacsim, öjrös kacsim, liskász bész a párva, ule erre vagyom, hogy halkanaiszon, le anse bész av. Azt mondja a Talmud, kezdetben az áldozatoknak a bőrét félretették a párva nevű raktárba a szentélybe, és amikor vége volt aznapi szolgálatnak, akkor elosztották a bőröket aznap ott szolgáló kohanita család tagjai között. Hogy értsük, hogy működött. Erről már volt szó korábban, de hogy működött a szentélyben a kohaniták szolgálata? Salamon, amikor fölépítette az első jeruzsálemi szentélyt, 24 csoportra osztotta a kohanitákat, a papokat. És minden héten egy másik pap csoport, nagy család dolgozott a szentélyben, így mindenki egy évben legalább kétszer sorra került a kohaniták közül, és minden nagy csoport föl volt osztva 7 kis család, kisebb családra, és tulajdonképpen így minden nap egy másik család szolgált a szentélyben, de ez a 7 család, ez egy nagy családnak volt a része, egy nagy csoportnak volt a része, akik egy egész hetet elfoglaltak a szentélyben. Ugye az áldozatoknak a bőre, az többnyire megmaradt a kohaniták tulajdonaként, de hogy osszák szét a kohaniták között a bőrt, igazságosan történjen, félrerakták az aznapi bőröket, és a nap végén szétosztották azok között, akik aznap a szentélyben szolgáltak. Ve hajú bálizra és nőitlina iszembizra já, és voltak olyan erőszakos, nagyobb hatalmú tagjai a családnak, akik az erejük révén erőszakkal vették el, és nem igazságosan lett szétosztva a bőrök a család tagjai között. És kinu, si jume hálkina iszem, erev sábesz, de asszonykulam is marasz, ve sakrubáhadadi. Erre azt mondja a Talmud, elrendeltek egy másik rendeletet, hogy minden pénteken, de a sábeszi szolgálatra, az egész csoport összegyűlt, az egész aheti csoport összegyűlt, akkor minden péntek délután az összes azon a héten meghozott áldozatnak a bőrét közösen felosztották. És így jobban el lehetett kerülni, hogy valaki igazságtalanul az ereje révén erőszakkal ossza szét, vagy vegye el az adott bőrt. Vagy dájnaljuk dajléke huna nöjtina iszemizraja. És még mindig az volt a probléma, hogy hiába ott volt az egész csoport, a nagyobb hatalmú, nagyobb tiszteletnek örvendő, nagyobb erőfölényben lévő kohaniták, még így is korruptak voltak, és így is igazságtalanul jártak el. Amduba alimbik disum lesomáim, és erre úgy döntöttek a kohaniták, hogy ez így nem lesz jó, így igazságtalanul van szétosztva, és ez méltatlan a szentélybeli szolgálathoz, még disum lesomáim, és úgy döntöttek, hogy az összes bőrt, az állatbőrt, bár a kohaniták tulajdona lenne, azt a szentély kincstárnak fölajánlják a tulajdonába. Ezzel olyan gazdag lett a szentélykincstár, olyan nagy érték volt, sok áldozatból szerett áldozati bőr. Amrullai hajú jamimú atim átse hipaszeik a kulövetáv lajsel zahav, sén ámo el ámo, ka ojvi dinár zahav. Nem telt el hosszú idő, ami annyira meggazdagodott a szentélykincstár, és annyi aranyt vásároltak ennek a sok áldozati bőrnek az eladott értékéből, hogy ki tudták borítani a teljes héhált, a teljes szentély csarnokot ámászor ámá, egy ámászor egy ámá nagyságú aranylapokkal, amelyeknek a vastagsága olyan volt, mint egy a vastagsága olyan volt, mint egy dinár zahav, egy aranypénz. És ez hatalmas érték lehetett, viszont egy probléma volt, hogy ezt a borítást, ugye csak azok láthatták, és ennek a szépségét, ennek a különlegességét csak azok értékelték, akik bementek a héhálba, a szentélyben lévő csarnokba. Ugye oda csak kohaniták mehettek be, erre mit csináltak? Vele reggel, ahogy meg káplina iszom, a nichna iszom, a gav mála behára bájszk, és jú, ajlére galim röjjön, sem láttam, na, be én bajom, delem. Minden ünnepen, minden zarándok ünnepen, amikor a zsidó nép nagy része fölzarándokolt a szentélybe, és a külső udvaron, udvarra bementek, a szentély külső udvarába, akkor leszették a falakról a szentély csarnokban ezt az aranyborítást, és ezeket az aranylapokat kiállították a szentély udvarának lépcsőire, hogy azok, akik az ünnepre fölzándakoltak Jeruzsálemben, láthassák, hogy a kohaniták mennyire erényesen és mennyire önzetlenül járnak el az általuk feláldozott állatok bőrének értékével, hogy nem maguknak tartják meg, hanem a szentély kincstár része. Tanna, ábasóla, imér, könyreszással, sikma, hajú, bérrihajva, hajú, bálész, rajsz, nöjtlina, iszömbiz, raja. Ugye szó volt róla, hogy Jerihóban volt még egy szokás, hogy voltak sikmafák. Sikmafa az szikomorfa, aminek amit a jerihói régi jerihói telepesek felajánlottak a szentélykincstárnak. Mit csináltak Jerihó lakosai? Azt mondták, hogy ezek a fák, ezek ugyan föllettek ajánlva a szentélynek, de csak mint fa gerenda, fa építőanyag. De az új rügyek, amik kinőnek ezeken a fákon, az nem számít a szentély tulajdonának, és ezért ezekből ők hasznot húztak, ezt leszették, és nem tekintették a szentély kincstár részének. Ugye ezt tanultuk tegnap. Ábosolai, mert kajrössel sikma, jubejérihaj. Hogyan történt ez? Hogyan alakult ez ki? Miért ajánlották fel ezeket a szikomor fákat a szentélynek? Történt, hogy ott voltak ezek a gyönyörű szikomor fák Jerihóban, vagyunk Bálész, Rajaisz, Naitlin, Aiszem, Izraja. És a helyi oligarchák, azt gondolom, ez lenne a legjobb kifejezés erre, a Bálész Roa. Bálész Roa azt jelenti, amikor valakinek túl nagy a hatalma, és a hatalmával visszaél. Nem tudok erre jobb fordítás, vagy jobb kifejezést. Kérlek, ha valakinek van ötlete, hogy hogy lehetne ezt jól lefordítani magyarra, akkor az itt a Facebook kommentek közé írja be. Mostantól így fogjuk ezt mondani, hogy oligarha. Tehát, hogy voltak a jerihói oligarchák, akik a hatalmukkal visszaéltek, és bár nem az övék volt ez a szikomorfa, ők ebből ezeket leszették, és a sajátjukként kezelték. Ha jól értem, ezeknek nem világos, hogy ez egy közös tulajdon volt, Jerihó városának közös tulajdona volt, és egyes ilyen egyének éltek vissza a saját erejükkel, vagy voltak konkrét tulajdonosaik, és azok nem tudtak hozzájutni ezekhez a fákhoz, mert ezek az oligarchák leszették, vagy levágták a fágait, és saját maguk használták, vagy hasznosították. Bármilyen is legyen, látták, hogy nincs mit csinálni, nem tudnak szembeszállni ezekkel az oligarchákkal. Amdu bálin végig disum lesamáim. És erre mit csináltak? A tulajdonosok felajánlották inkább a szentély kincstárnak ezeket a fákat, és úgy gondolták, hogy a szentély kincstár vagyonával szemben ezek az oligarchák kevésbé lesznek bátrak és szemtelenek, hogy még azt is ellopják. A lejjen bálka jöjjtse bohem, amarába solven, batnisz misumába jöjjtse be, hanin. Róluk, ezekről az oligarchákról és a hasonszörűekről mondta azt Abba Saul ben Botnis ben Hanin, Abba Jöjsze ben Hanin nevében, Oilimi beis bajtusz, jaj nekem bajtusz fiaitól, Oilimi alloton, jaj nekem azoktól, akik botjaikkal verik a népet, Oilimi beis Hanin, Oilimi lechiston, jaj nekem Hanin fiainak, vagy Hanin családjának leszármazottaitól, és jaj nekem az ő rossz tanácsuktól, Oilimi beis katrosz, Oilimi kulmuszon, jaj nekem a katrosz család leszármazottaitól, és jaj nekem az ő rossz tollaiktól, Oilimi beis Ismael piachi, jaj nekem Ismael ben piachi családjától, és jaj nekem az ő ökleiktől. Miről van szó? Ezek különböző olyan családok, akik és olyan csoportosulások, akik ilyen valamilyen bűnös hatalmukkal visszaélő oligarchák voltak, kiki a maga módján, a maga eszközeivel. Itt ugye Bájtos családjáról azt mondja, hogy erőszakkal verték. Tehát egy ilyen maffia lehetett. És így, mert a losszon az azt jelenti, hogy botjaik voltak, és azzal verték a népet. Gondolom, hogy egy ilyen tényleg a szószoros értelemben erőszakosok voltak. Hanin családjának a fiai, azok besugók voltak. Kátros családjának a fiai, azok ugyancsak valamilyen jellegű besugók voltak. Ezek azt írja Rási, hogy a rómaiak felé mindenféle hamis vádakkal jelentéseket írtak. Tehát ilyen igazi módszerek lehettek. És Ismaelben Piáhi pedig egy olyan befolyásos oligarcha volt, és az ő családjuk se Kohanimov nem Gizbarim, aki maga a kohaniták voltak, a családtagok között voltak Gizbarim, tehát a szentély kincstárnokai, Vehasznéjem Amarkolin, és a vejeik között voltak megmondó emberek. Ez érdekes, hogy ez a kifejezés Amarkol. Amarkolin, az ugye a többes szám, Amarkol, az egy szójáték, amit egybe van írva, de pontosan ugyanolyan különben, mint a megmondó ember. Amarkol, mindent mond. És Amarkolin az azok, akik megmondó emberek. Tehát akiknek a szava, az a szavától féltek az emberek. Vávdén hőftén az ambe máklesz, és a szolgáik, azok igazi mafiózók voltak, akik botokkal verték, még attól sem riadtak vissza, hogy botokkal verjék a nép fiait. Oké, ugye ezek a oligarha kohaniták, ezek visszaéltek a hatalmukkal, ahogy az előbb is mondtuk, és erről szól a következő epizód, amit a Talmud idéz. Tanúrában, azt tanultuk egy brájtában, árva cvahész cvahházara. Nisajna, cúmi, kábné, elise, timu, helyhálasem. Négyszer volt, hogy fölkiáltott a szentély csarnok. Fölkiáltott a szentély. Az első mi volt, amikor Eli fiai megszentétségtelenítették a szentélyt. Eli fiai, Eli ugye Sámuel idejében volt a főpap még a Silóban álló szentély idején, és Eli fiairól azt olvassuk, hogy bűnt követtek el. Szó szerint azt mondja a Tanakh, hogy az áldozatokat hozó asszonyokkal feküdtek. Most ugye szó szerint azt jelenti, hogy visszaértek a hatalmukkal, és nemi kapcsolatra kényszerítették őket. A kommentárok azt mondják, hogy ezért nem ez volt a bűnük, nem szó szerint kell ezt érteni, hanem csak olyan, mintha ez lett volna, mert mit tettek? Lusták voltak, visszaértek a hatalmukkal, és várakoztatták az embereket, várakoztatták az asszonyokat, akik áldozatokat hoztak, és ezek az asszonyok ezért nem tudtak időben hazaérni, és ezzel visszatartották az ő férjeiket attól, hogy a nemi örömökben részesüljenek, és ezért olyannak számítottak, mint hogyha ők maguk éltek volna vissza a hatalmukon úgy, hogy nem életre kényszerítik ezeket az idegen asszonyokat. De ez a bűn, Eli fiainak bűne olyan nagy volt, hogy már a szentély is fölkiáltott, és azt mondta, menjetek ki innen, Eli fiai, mert meg tisztátalanná tettétek Isten csarnokát. Vagy szavha, cémi kanyi szahar is kfárbar káis mechábed ácmai mechálel kocsé semáim. Egy másik alkalommal a szentély felszkiáltott, és azt mondta, takarodj innen, jisz szahár, bárkáj falu embere, aki saját magának tiszteletet ad, de nem tiszteli, hanem megszentségteleníti az örökké való szentségét. Mit csinált ez az ember? De háve kadiche deibe sirai, va avida vajda. Ez egy kohanita volt, aki kesztyűt vett föl a szentélybeli szolgálathoz. Ugye ezt már korábban is tanultuk, hogy a szentélyben puszta késsel kellett a szolgálatot végezni. Puszta kézzel kellett a szolgálatot végezni. Ezt ugye onnan tanuljuk, hogy a Tóra azt mondja Mózes harmadik könyvében, hogy és vegyen a kohanita az áldozati vérből, és vegyen, az azt jelenti, hogy a saját kezével kellett ezt végezni, és ő kesztyűben végezte ezt, azért, hogy a kezei ne piszkolódjanak össze az áldozati hústól, vértől, és így tovább, tehát saját magának megadta a tiszteletet, saját magára vigyázott, de nem vigyázott a szentély szolgálat tisztaságára, a szentély szolgálat helyén valóságára. Vajc vahász zara, és egy harmadik alkalommal is felkiáltott a szentély csarnok, amikor azt mondta, Szeúsa arimra seichem vi kanes is malven piachi, tal mida is el pinchas, mi samus bekúnak dajla. És azt mondta a szentély csarnok, nyissátok ki szárnyaitokat kapuim, és jöjjön be Ismael ben Piachi, aki nem más, mint Pinchas tanítványa, és legyen ő az én főpapom. Veoid, cvaházara. Oké. Okay. Ki volt ez a Ismael ben Piachi? Az előbb említettük, hogy Ismael ben Piachi, ő egy ilyen önkényú zsarnok, kiskirály volt, vagy oligarcha volt, az ő leszármazottai egész pontosan, és ezért hangsúlyozza itt a Tóra, vagy a Talmud, hogy ez nem ő maga volt, hanem az ő gyermekei, vejei, fiai éltek vissza az apjuknak, mint főpapnak a hatalmával, de ő maga egy szádik volt, és ezért a csarnok, a szentély csarnok, amelyik saját hangon kiáltott föl a visszaélésekkel szemben, magával a szentéletű jámbor főpappal szemben pozitívan kiáltott föl, vagy nyilatkozott. Völd, cafházara, és mi volt a negyedik kiáltása a szentének? Szúr sarim sejhem, vi kaneszben jöjhanam bennár bájtán mündöjsel pinkáj, vi málek részaj, mis kacsé semájim. Jöjjön be, nyissátok ki szárnyaitokat, kapuim, és jöjjön be Johanan Bennar Bai, aki nem más, mint Pinkai tanítványa, és töltse meg ő bendőjét a szentélyi áldozat húsával. Ki volt ez a Pinkai? Ez Johanan Bennar Bai, ez... ez nem más volt, mint Johanan a főpap, aki 80 éven keresztül volt főpap. A Talmud azt meséli, hogy volt, ugye ezt tanultuk már a Brachot traktátusban, a 29-es lapon, meg lehet nézni, vissza lehet hallgatni a napi Talmud gyűjtő oldaláról. Ugye volt ez a Johanan Kohen Gadol, aki 80 éven keresztül volt főpap, az élete végén Cduki lett. De Cduki, a Szadaceus, egy eretnek szekta volt abban az időben. Ugye a Cdukik visszatérő szereplői a Talmudnak, mint az a eretnek csoport, akivel a rabinikus zsidóság képviselői folyamatosan vitában álltak. És ez a Rabbi Yochanan ben Nirbai, ez nem más, mint ez a Rabbi Yochanan, aki a főpap volt 80 évig. Most miért volt az a neve, hogy Pinkai? Azért, mert 80 évig volt főpap, tehát olyan öreg volt, mint hogyha ismerte volna Pinchast, aki még Mózes idejében ugye szerzett érdemeket. A másik oldalon viszont Cduki is volt, és ezért a két dolgot összerakjuk, és ebből jön ki egy szójáték. Pinchas, a szó eleje, Pin, Cduki, a szó vége, akkor Pinkai. Amra alavára bjöjjönem bennér báj, és a haja jöjjönem slöjjismész, a golim is jöjjönem slöjjismész, gárbi jájjönem jöjjönem árbaimszal, gőzözbe kunnach szuda. Mit jelent az, amikor a Talmud az előbb azt mondja, hogy a szentély azt mondta, jöjjön és töltse meg bendőjét. Ugye a bjöjjönem bennér báj, aki 80 évig volt kohanita, borzasztó sok tanítványa volt, és a szentélyi áldozatok húsával megvendégelte minden tanítványát, és sok-sok vendége volt, és ebben az időben ugye ezeket a szentély áldozati húsokat csak a kohaniták ehették. Ebben az időben Amru alavára Bőjchenem Binermái azt mesélték róla, hogy Csaja Aichel és Löismésze Galim, hogy 300 borjút evett meg egy lakomával, és 300 hordó bort ittak meg, és 40 szea galambfiókát ettek desszerként, és ennek, ezért mondták azt, hogy Jöjjhanan Benir Bályi idején olyan jól szervezte meg a kaniták számára ezeket a lakomákat, Lői Nimca Nőszöbben Migdal soha nem maradt meg áldozati hús a szentélyben. Ugye ez azoknak az áldozatoknak, amelyeket nem teljesen égettek el a oltáron, általában a kanitáknak kellett megennie a maradékait, és nem volt szabad egy nap és egy éjszaka, vagy egy nap és egy éjszaka és egy nap, ahogy ezt korábban tanultuk, után nem volt szabad maradékot hagyni. De hát mégis előfordult, hogy nem tudták esetleg megenni, de Rabbi Jöjjhanan Benner Bályi bevezette ezeket a nagy kohanita lakomákat, és ezáltal soha nem volt olyan szituáció, hogy megmaradt volna áldozati húsmaradék. Mi volt az előbb, ugye említettük, hogy Szachar Iskaf Fárbár Kái volt az egyik oka annak, hogy felszólalt, vagy felkiáltott a szentély, és mit csinált ő? Ugye neki az volt a vétke, hogy kesztyűben végezte a szentélyi áldozati szolgálatot. És azt, ugye ez tilos volt, hiszen a kanitáknak saját kezüleg kellett végezniük ezt a szolgálatot. A kérdés az az, hogy mire gondolt ő? Hogyan esetett egy ekkora félreértésbe, egy ekkora hibába? Amri, Malko, Malkosza, Havi, Yosvi, Malka, Amra, Gadjajai, U Malkosza, Amra, Imriai. Nem, bocsánat. Rosszul mondtam. Nem az a kérdés, hogy ő neki mi jutott eszébe, hogy miért csinál, miért járt így el. Azt kérdezi, Talmud végül mi volt a büntetése? Rendben van, hogy a szentély felkiáltott, de mi volt végül a büntetésre Iszachar Iskfárbár Káinak? És akkor erre meséli a Talmud a következő történetet. Amri Malkom al Kosszalmi Jászvi, egyszer a király és a királynő ültek, és összevitatkoztak. Malka Amra Gadjajaj, a királynő azt mondta, a legjobb hús a kecskehús. Nem kecske, kos. Koshús. Malkosza Amri, ezt mondta a király, bocsánat, nem a királynő, a király. Malkosza Amri, Imre Jaj, a bárányhús az jobb. Hamru Man Moichach, erre azt mondták, na jó, hát ki az, aki ezt meg tudná mondani, ki az, aki a leginkább ért, és el tudná vitánkat dönteni, hogy a kos vagy a bárányhús a jobb. Kajen gondoltak a Mászikarban, és kajen a főpap, aki a szentélyben minden nap hoz áldozatokat. Hívjuk meg, és kérdezzük meg, hogy milyen vélemény, és döntse el ezt a nagy kérdést, ezt a nagy vitát közöttünk. Aszaihu, erre meghívták a főpapot, aki nem más volt, mint Iszachar Iskfár Bárkái. Achvebe Jadé, és amikor meghallotta, hogy mi a vita, azt mondta, csak legyintett, és a király véleményére csak legyintett egyet. Igágyé jaj, jászéklét mida, azt mondja, hogyan gondolhatta, mondta a király véleményéről, hogy a kos az a legjobb hús. Ha ez lenne a jó hús, akkor nem bárányt kellett volna tamid áldozatként, az állandó áldozatként reggel és délután áldozni a szentélyben. Amer Malka, hajvelei, havelei, émeszede Malka, osza, nifszekülei, miné. Erre a király nagyon megsértődött, és azt mondta, ha ő ennyire tiszteletlen volt az én véleményemmel szemben, és nem adta meg a királynak kiáró tiszteletet, akkor azt a kezét, amivel legyintett, a jobb kezét vágjuk le. Jahev sojhád, paszke lesz majlé. És ő pedig, Iszachár, a főpap, feltette a jobb kezét, és lefizette a hóért, és azt mondta, inkább vágd le a bal kezemet. És erre levágták a bal kezét. Sama malko, paszke lesz majlé. A király megtudta, hogy mit tett, és azt mondta, nem, a jobb kezét is vágjátok le. És akkor végén két kéz nélkül maradt. Amarev jöjjsze, brichrach, manida, áskele, iszach, isfárba, fali, mit össze, mi néve, háj, álma. És ennek kapcsolatot rá, jöjjsze, áldott az örökkévaló, aki ezen a világon adta meg Rabbi Iszachar Iskfárbár Káinak a büntetését. Ugye itt amúgy ebben a történetben ugye megjelenik az a visszatérő elem, az a visszatérő filozófiai gondolat, hogy az embernek a büntetése az mindig megfelel az ember bűnével. Tehát mindig ugyanaz a büntetés, mint maga a, ugyanazon a vonalon, vagy ugyanabban a keretben jár a büntetés, mint maga a bűn. Ugye a kezeivel vétkezett, hogy nem puszta kézzel végezte az áldozati szolgálatot, hanem kesztyűben, és ezért a kezei lettek levágva. Mit mond Rav Yosef? Az ember megkaphatja a büntetését ezen a világon, és megkaphatja a túlvilágon. Ha ezen a világon ilyen súlyos büntetést kapott, ez nyilván azért van, mert ezzel már kiváltotta a túlvilági büntetését, és hát biztos, hogy jobb ezen a világon megkapni a büntetést, mint az eljövendő világon, mert az eljövendő világon a büntetés sokkal fájdalmasabb, sokkal súlyosabb. Amar Rav Ashi, Yisachar is kfarbar kai löjt namasznisin. Úgy tűnik, mondja Rav Ashi, hogy ez a Yisachar is kfarbar kai nem tanulta a misnát, mert ha tanulta volna a misnát, akkor nem mondta volna azt, hogy a kecskekos az kevésbé értékes, mint a bárány, mert hogy a bárányt kellett hozni áldozatként. Mert mit tanultunk a misnában? Ez nincs így? De mi simán nem jövök, vasszim ködmi lézim, bichalmakaim, jachal misnám, bichalim, minam, tamad leim már, im keveszi, amikor banai. Mi lámet, és nem skulen kechad. Azt mondta a Simon, hogy ugyan igaz, hogy a bárány minden áldozatban megelőzi a kecskekost, de ez nem azért van, mert ez értékesebb vagy jobb, hanem csak valami más oka van. Honnan tudjuk, hogy igazából a kettőnek ugyanaz az értéke? Mert a Tóra egy helyen, Mózes harmadik könyvben úgy fogalmaz, im kevesz javikarban, hogy ha bárányból hozza valaki az áldozatot, abból, hogy feltételes módban mondja, hogy ha, azt is megtudjuk, hogy ez nem kötelező, hogy ez nem jobb, mint a többi. Innen tudhatjuk. Tehát, hogy attól még, hogy a bárányból volt hozva az állandó támid áldozat, az nem azt jelenti, hogy a bárány nagyobb értékű, vagy jobb minőségű lenne, mint a kecske. Vina már a finom mikronámillaikra, de Vina erre azt mondta, nem, hogy a misnát nem tanultam, de kiderült volna ez a válasz, hanem a Tórát magát sem olvasta. Dixiv im kevesz, im ez. A Tóra maga Mózes harmadik könyvének hármas fejezetében, a 7-es és a 12-es mondatban tesz egy felszorolás, és azt mondja, hogy ha vagy bárányt hoz, akkor így és így van az előírás, ha kecskebakot hoz, akkor így és ilyen az előírás, tehát akkor ott a feltételes mód mind a kettő részre kitér, és egyértelmű tehát, hogy akkor nem íbai kevesz lájsz, íbai lejsz lájsz, hogy valaki akar hozni bárányt, akkor hozzon bárányt, ha valaki akar hozni kecskét, hozzon kecskét. Nincsen, egyik sem élvez elsőbséget a másikkal szemben. Hádan a lach makömsen ahagú, ezzel befejeztük a makömsen ahagú negyedik fejezetet és a szokásoknak az elemzését, és holnap reggel 7:30-kor folytatjuk az 5-ös fejezettel. Itt egy hosszabb bevezetést fogunk tartani az áldozatokról, ugyanis az 5-ös és a 9-es, tulajdonképpen az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-es, a 9-es fejezet az végig az áldozatokról, vagy többségében az áldozatokról fog szólni, hiszen a pészachi áldozat ez egy nagyon fontos, központi része volt a pészach ünnepének. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek kívánok egy további kellemes estét, és itt szeretném a figyelmetekbe ajánlani, ha nem vettétek volna észre. Ma este kezdődött az a közvetítés, amit három napon keresztül, 76 órán keresztül egyenesen láthattok a zsidó.com Facebook oldalán, 76 éve, hogy felszabadult a budapesti gettó, és ennek emlékére 76 órán keresztül emlékezünk, különböző filmek, beszélgetések, visszaemlékezések, túlélők visszaemlékezései láthatók ezen az élő közvetítésen, mindenkinek ajánlom szíves figyelmével. Szép estét kívánok, holnap reggel folytatjuk, találkozunk.